Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent az új énekesfüzetnek a 38. énekével. A Szent Lelket hívjuk ezzel. Drága Szent Lélek, jöjj! Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik még a képernyők elől néznek minket. Nagyon érdekes így látni a nyár után visszatérő gyülekezetet. Örülök, hogy újra sokan visszataláltak, és biztos, hogy tele vagyunk élménnyel, és ennek lesz is egy megosztási lehetősége majd a mai délutáni grillpartin, úgyhogy aki tud, maradjon, addig is a csendes napról halljunk.
Áldás békesség, köszöntelek benneteket, és szeretném nagy szeretettel hirdetni köztetek a csendes napot, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre itt a templomban. Akik régóta a gyülekezetünk tagja, tudja, hogy a csendes nap az egy hitmélyző csendes nap, amikor a növekedési a fő hangsúly, és azon belül mindig kiemelünk egy témát, amit jobban körüljárunk. Idén ez az elköteleződés lesz. Elköteleződésünk Isten iránt. Olyan sok mindent tanultunk már meg, és azt gondolom, hogy tényleg nekünk már ilyen profi keresztényeknek kellene lenni, és valahogy mégis mindig újra meg újra elbukunk. Ezért éreztük úgy, meg kaptam azt, hogy térjünk vissza a KJH-hoz, beszéljünk az elköteleződésünkről. Hogy kell egy nap, amikor Isten tükröt tart felém, és azt mutatja, hogy én mindenemet neked adtam. Én teljesen elköteleződtem az irányodban. Én teljesen veled akarok lenni ebben a kapcsolatban. De te, hogy vagy ebben a kapcsolatban? Mennyire engedsz be az életedbe? Én mindenütt ott akarok lenni. Az életed minden területén szeretnék neked segíteni. A teljes hatalmamban. Van a Bibliában jelző szerkezet, amivel jó ideje foglalkoztat, ez a teljes öröm. Nem értettem, hogy miért fontos az, hogy teljes. Hát nem elég az, hogy aki Istennel jár, annak örömben van része, vagy öröm Istennel járni. Több helyen előfordul, én két helyről hoztam most, az egyik a János 16, ami egy ígéret. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek az atyától a nevembe, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit a nevembe. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Vagy ahogy tényként közli ezt a 16. Zsoltárba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad. Mit jelent ez, hogy teljes öröm? Miért fontos ez Istennek? Azért, mert ő teljességgel van jelen a kapcsolatunkban. Mert ő a teljességet kínálja nekünk. Mert Jézus élete, az atyával való kapcsolata, a keresztáldozata, az nem töredékes volt. Az teljes volt. És amikor azt mondja neked, meg nekem, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, akkor erre a tökéletes áldozatra hivatkozva mondja azt, hogy így kell lesz, ahogy vagy. Teljesen megfelelsz nekem, és teljesen akarlak téged. Akkor hogy lehet az én örömöm töredékes? Akkor miért nem elég ez nekem, hogy teljes legyen, és ne a körülményeimre nézzek? És az a baj, testvérek, hogyha jobban megnézem, nem csak a örömöm töredékes, hanem töredékes a hitem, az Istenbe való bizalmam, a szeretetem is töredékes. Miért van ez így? Miután Isten a teljesség, amikor ő ebbe a kapcsolatba teljesen beleadja magát, akkor én miért nem adom ebbe bele magamat? Mert hogyha Isten a teljesség, akkor csak bennem lehet a hiba. Miért félek? Miért nem engedem bele magam a kapcsolatba? Miért engedem, hogy a kísértő a fülembe sugdossa, hogy kevés vagy, nem vagy elég? Komolyan gondolod? Így. De nem kell lesz Istennek. Igaz, Istennek se kell lesz. Ahelyett, hogy fognám magam, és az ő kitárt karjaiba beledőlnék, és átadnám magam egészen. Az a baj, testvérek, hogyha nem teljes az örömöm, és nem a teljességgel hagyom magam kitölteni, akkor ez a hiányosság ki fog pótlódni. Ki fog pótlódni félelemmel, aggodalommal, bizalmatlansággal, és ki fog pótlódni szeretetlenséggel is. Ha töredékes az elköteleződésem, töredékes lesz az örömöm is. Isten a teljességet ajánlja. Miért érjük be, miért akarjuk beérni a töredékessel? Drága tesó, én nem tudom, hogy te hogy vagy itt. Nem tudom, hogy volt-e már egy igazi átadásod Istennek, vagy még várat magára. Vagy már volt, aztán valahogy az évek során engedted, hogy bizonyos dolgok bekúszanak közéd meg Isten közé. És már nem teljes ez a kapcsolat, már nem teljes a bizalom. Én nem tudom, hogy ezzel te hogy vagy, de azt tudom, hogy Isten ezen a napon, szeptember 30-án szeretne veled erről beszélni, és Istennél mindig van lehetőség egyet tovább lépni. Lépjünk egyet tovább az elköteleződésünkben. Ez a nap nem párterápiás nap lesz, bár a címe alapján annak is elmenne, de hiszek abba, ha ez a kapcsolat, az Isten és az én kapcsolatom gyógyul, akkor gyógyulni fognak ezek a kapcsolataim is. Igét hirdet köztünk dr. Tolnai Lajos, szülész, nőgyógyász, vannak, akik már ismerik itt, főleg az asszonykörbe, akár ő, akár a felesége sokat szolgált köztünk. Bizonyságtétellel pedig eljön közzénk, ha Isten megengedi, és reméljük megengedni Laskoti Zoltán Szőlős Gyulai lelkipásztor. Róluk meg az ő elköteleződésükről majd legközelebb beszélek. Írjátok be a naptárba, imádkozzatok az alkalomért azért, hogy el tudjanak jönni közzénk a szolgálók, és hogy minden szép rendben megtörténhessen. Hívogassatok másokat is, és figyeljétek a hirdetéseket, mert például most a hírlevélben is, és a honlapon is vannak még új tartalmak ezzel a nappal kapcsolatban, és fontos a regisztráció, főleg a gyerekek miatt, meg a gyerekmunkások miatt, akik meg is érkeztek. Köszönöm szépen.
Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 226. énekünkkel, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Spend them. és segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, tőled jön, Urunk, ki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk. Az első helyen János első leveléből, az első résznek az első négy verséből. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Imádsággal válaszoljunk az igére. Teljes öröm van te nálad, édesatyánk, és ebbe az örömbe hívsz, ebbe a közösségbe hívsz. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük a gyülekezet közösségét, sőt köszönjük azt a szerteágazó közösséget, ami nem csak nálunk van, hanem a világon, ahogyan forog a föld, minden órában Isten tiszteletre gyűlnek össze a te híveid. Köszönjük, hogy ővelük is közösségbe lehetünk, testvérgyülekezeteinkkel, magyar ajkúakkal, hollandokkal, olaszokkal, angolokkal, dánokkal, nepáliakkal, amerikaiakkal, és mindenféle néppel, akik mind a te nevedet dicsérik. És köszönjük, hogy csatlakozhatunk az angyalok seregéhez, akik szintén a mennyben téged dicsérnek. Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek az óriási, univerzális Isten tiszteletnek. Így szeretnénk, Urunk, most rád nézni, feloldódni ebben a közösségben, hogy minden, ami lehúz, ami nehéz, ami a világ gyötrelme, ami esetleg rossz hír, mindaz összezsugorodjék. Sőt, nem csak a világi külső dolgok, hanem a mi belső világunknak a gyötrelme is, legyen az akár fizikai fájdalom, vagy valami lelki megpróbáltatás, vagy valami tartós olyan dolog, aminek ki vagyunk téve, olyan teher. Szeretnénk, Urunk, hogyha mindez a te öletben, a te kegyelmedben, a te jelenlétedben picivé zsugorodna. Kérünk, hogy így hordozzál minket. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, te rád nézhetünk, és köszönjük, hogy ehhez képest tényleg minden eltörpülhet. Segíts is, hogy amikor innen kimegyünk, meg tudjuk őrizni ennek a lelkületét, ennek a szemszögét. Kérjük, hogy szent lelkeddel legyél most velünk, és így vigasztalj, ápolj, nevelj, táplálj, gazdagíts, és hogyha kell, incs is. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve egy tezzei éneket énekeljünk, az új énekesfüzet 88. énekét, Jézus életem erőm békém. Nincs mit félnem, mert benned. Két helyről olvasom Isten igéjét, most az Új Szövetségből, a mai üzenet mottójaként. Lukács evangéliumának a harmadik részéből a 21.-22. verset, és majd a második korintusi levélből. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szent Lélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levél második levélének a 13. részéből jól ismert szakasz. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Befejeztünk egy sorozatot a nyáron a misszióról és a kitekintésről, a szellemi harcról. És most egy új, rövidebb sorozat jön a közösségről, a közösségnek a szerepéről, erejéről, jelentőségéről. És ez a sorozatnak a címe mondjuk, hogy a gyülekezet, mint Isten gyógyító közege vagy közössége. Persze nem csak a gyógyításról lesz szó, hanem sok minden másról is. Mai alkalmunknak a címe ez, hogy közösségre terem, de hogy miért vagyunk annyira közösségi emberek. Mondom én ezt, aki egy introvertált ember vagyok, és szeretek egyedül lenni. Tehát, sőt, amikor nyaralni megyek, akkor én inkább olyan helyre mennék, ahol minél kevesebb ember van, de hát mégis a családommal megyek, úgyhogy azért az is embertömeg. Tehát egy hónapig a gyülekezetről, a közösségről fogunk beszélni, és nagyon sok képet fogunk használni. Érdekes, hogy a közösség egyébként inkább egy történés. Vannak csoportképek, és tegnap is voltunk egy esküvőn, és a több száz ember próbálták összeterelni, és nem voltak hajlandóak annyira közösen tömörülni, és mondták, hogy ez a két hangfal e között beleférnek a képbe, a többiek kilógnak. Jaj, akkor gyorsan elkezdtek kapkodni. Tehát, hogy igen, a közösség az egy, nem egy kép, de mégis képeket fogunk használni, az egy történés. És fogunk a képekről egy kicsit szemlélődni, és ebben fogunk elmélyedni. Mert a bennünk élő képek nagyon fontosak, mert a bennünk élő képek valahogy meghatároznak és mozgatnak minket. Amikor bejövök egyébként az Isten tiszteletre, annyira sokféle érzés rohan meg, és tényleg kívánom nektek, hogy minél többször álljatok ti is ide, Enikő is kiállt, és már elkezdett prédikálni, és én meg folytatom, de hogy annyira rossz műfaj, ez nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt feloldani, hogy annyira jó volna mindenkivel személyesen szemkontaktussal beszélgetni, és szerintem a mennyország ezt fogja majd megoldani, de addig is ilyen dolgaink vannak, hogy Isten tisztelet, meg kis csoport, meg grillparti, úgyhogy ezekkel éljünk. Na hát az első képet szeretném kérni a vetítőktől. Az első kép egy híres kép, és szerintem már többször láttuk, vagy hallottunk róla, mert nagy kedvenc. Andrej, nem ez az. Ez lesz a második, igen, ez az első. Az első kép Andrej Rubljovnak az ikonja, a Szent Háromság ikonja, amely magáért beszél, de mi mint, és nem, tehát nyilván egy pár dolgot mondok róla, de nem igazán elemezni akarom, mert valószínűleg sokkal hozzáértőbbek vannak közöttünk, és nem is ezt a képet akarom egzegetálni, csak arra akarok rámutatni, hogy mennyire kifejez egy kép valamit. Egyébként valószínű, vagy hát gondolhatjuk, hogy ezek a Szent Háromság ábrázolásoknak az ihletője maga a Biblia, és emlékezetes, hogy egy, most hát ez még nem ez a kép, még maradjon az első kép. Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy három férfi jön Mamré völgyébe Ábrahámhoz, és ez a három férfi, ugye így mondja előtte Isten, hogy Isten igéje, hogy Isten látogatása, tehát az Úr jött el Ábrahámhoz. Fennmaradhat még a három képes, tehát a Szent Háromságos kép, mert egy picit még fogok rá utalni. Maga ez a kép kifejezi azt, hogy Isten közösség, és Isten közösségben létező, itt látjuk az alakoknak az elhelyezkedését, a tekintetét, ahogyan egymás felé néznek, egymás felé fordulnak. És talán még egy érdekességet észreveszünk, hogy miközben egymás felé fordulnak, mégis, mint hogyha lenne valami kis hiány, és ez a hiány, ez a hely, ez az, hogy valaki még oda elférne, aki felé fordulnak is talán. Ezek mi vagyunk? Tehát, mint hogyha minket is néznének egy kicsit. Sőt, hát van, aki azt mondja, hogy ugye most, ahogy nézzük, bal oldalon ül az atya, ezen a képen nem látszik annyira, vagy kicsit rossz a színbeállítás, de hogy ez neki arany a ruhája. Jézus van középen, ő neki barna és kék, és a Szentlélek van a jobb szélen, ő neki egy zöldes tunikája van. Ugye az arany ez a tökéletességnek, teljességnek, a dicsőségnek a színe. A barna a földet is, meg a testet is jelképezi, ugye a megtestesülés. A kék az emberséget, az emberiséget. A zöld pedig a teremtő erőt. Hát ezek a színnel való játékok és kifejezések. De azt mondja Richard Rohr, hogy minthogyha a Szentléleknek az egyik keze egy ilyen helyet mutatna, talán nekünk, a nézőnek, hogy te is foglalj helyet ennél az asztalnál. Nagyon szép eleve, hogy egy asztal körül ülnek, tehát tényleg ez a kép juthat eszünkbe, ami a Mamré völgyében Ábrahámnál, ahogyan eszegetnek ezek az isteni küldöttek. És hát nagyon sokszor tudjuk, hogy Jézus is asztalközösségben tanít. Nagyon kedvence Jézusnak az asztalközösség. A kezek, az ujjak, Jézusnak van egy ilyen mutatása, mint hogy csak a kettős természetre utalna, isteni és emberi természetére. És ahogyan mondtam az előbb, hogy mintha a Szentlélek helyjel kínálna minket az asztalnál. Sőt, azt is mondják, hogy lehet, hogy ott van egy kis tálka, és a tálka alatt pedig van egy négyzet alakú, hát egy ilyen rajz. Egyesek azt feltételezik, hogy ez egy tükörtartó volt, és ez egy nagyon merész dolog, hogy egy ikonra egy tükröt lehetett erősíteni, és ez jelentette azt, hogy az ember nézte ezt az ikont, akkor tulajdonképpen bele is nézett a tükörbe, és magát is látta. Tehát, mint hogyha tényleg ez egy nagyon plasztikus meghívás lenne ebbe a közösségbe. Kovács Endrének, aki a mi gyülekezetünk tagja, van egy könyve, ti azért így imádkozzatok, nem tudom, hogy hányan olvasták, egyébként egy próbát megér, hogy nagyon jó az imádságban a mi atyánkról ír, és ő kezdi ezzel, hogy az ima, tulajdonképpen a mindenféle ima, meghívás Istentől, hogy becsatlakozzunk egy régóta folyó társalgásba, ami a Szent Háromság személyei között történik, az idők kezdetétől fogva. Úgyhogy ez a kép hadd maradjon bennünk, hogy a Szent Háromság ilyen állandó kapcsolatban, interakcióban van, és ők hívnak minket. Van egy modernebb kép, most ezt levehetjük, ezt a képet. Ezt nem teszem ki, azért, mert hát, ha még valaki nem olvasta, nem látta, és nem akarom lelőni a poént, de már sokszor emlegettük a Viskó című könyvet, ami aránylag klasszikus lett a maga nemében, a Szent Háromság ábrázolásokban főleg. Megint egy próba, hogy ki nem látta még, vagy ki nem olvasta még a Viskót. Aha. Jó, akkor ez egy kicsit a reklám helye is, de hogy ott is a főhős a Szent Háromsággal csinál sok dolgot, de legfőképpen vacsorázik. Úgyhogy, és mély beszélgetésekben van. Azért nem raktam ki most a képet a filmből, mert sokféle poén van benne, amit nem akarok lelőni, ahogyan Paul Young ábrázolja a Szent Háromság személyét. Hogyan alkalmazzuk ezeket a képeket? Fogjuk alkalmazni ma délután, de mindenképpen az egyik ilyen alkalmazása, és ez kapcsolódik az előző sorozathoz, a misszióhoz, a keresztkérések kurzus. A keresztkérdések kurzusban nagyon sokan mondták már, hogy hú, hát ez nagyon nagy falat, én nem tudom magam elkötelezni 10 alkalomra, és még nem is tudják, hogy de még egy hétvége is benne van. Tehát, hogy ez, az emberek húzzák a szájukat, és nem lehetne ezt összetömöríteni 4 alkalomra? Kérdezték a kismamák, akik ugye nagyon el vannak foglalva gyermekükkel, és mondtam, hogy hát jó, megpróbáljuk, szerintem lesz abból 5 alkalom is. Hát lett 8. De azért, mert ők sem tudták, még nem tudtam nekik elmagyarázni, hogy itt nem az agytömés a lényeg, hogy egy információt adunk át, hanem az, hogy együtt vagyunk, és hát persze az első alkalommal, amikor az kismák együtt voltak, mi mindenről volt szó, hát a szülés és a mindenféle azzal kapcsolatos megosztásról, tehát már az el is ment az alkalom arra. Tehát a közösségről van szó. A közösség történik, és lehetek én lelkész, de nem tudom kontrollálni, hogy mi történik, mert ez a közösségnek a kontrollja alatt van. Világok nyílnak meg. Ugye a keresztkérdésekben is ez egy dolog, hogy én próbálok tanítani, de utána kis csoportokba oszlunk, és akkor utána mindenki elmondhatja a véleményét. Itt véleménymegosztás van, érzések megosztása van egy ponton túl, és az életünk megosztása, kaja megosztás is van, tehát ez az asztalközösség, ez mélyíti a dolgokat. Világok nyílnak meg, és beengedjük egymást az életünkbe, és gazdagodunk, és ezt táplálkozunk. Szó szerint is, meg lelkileg is. És érdekes, hogy az evés-ivás kellemessége nyitja meg a mi szívünket is, hogy egymást is ízlelgessük, és annak a kellemességét is megérezzük. Aztán persze nyilván nem csak kellemességek vannak ebben, ne legyünk nagyon farizeusok vagy képmutatóak, hogy nálunk minden szép és jó. A közösségnek vannak árnyoldala is, erről ma nem beszélek. Na, mindegy, tehát fogunk erről is biztos beszélni, majd a sorozatban, de hogy erre a közösségre hív minket a Szent Háromság közössége, és ezt akarja kiábrázolni az egyház, és ha ez nem sikerül, akkor nem tudtuk elérni a célunkat. Na most jön a második kép, amit előbb már benyomult itt hirtelen. Ez pedig nagyon plasztikusan fejezi ki azt, amit felolvastam János leveléből, János apostol leveléből, hogy az a közösség, ami az apostoloknak Jézussal volt, és az az evangélium, amit átéltek, az az igazság, ugye, hogy Jézus Krisztusban Isten testé lett, eljött közénk, teljesen megosztotta magát velünk, az valóság, és az egy közösség, és ez közösségépítő. És amikor ez megtörtént az apostolokkal, az apostolok továbbadták az apostoli atyáknak, és az apostoli atyák tovább a tanítványoknak, és ennek a láncnak a végén vagyunk mi most, és olyan érdekes volt, ugye bejöttek hajnalkáig is a gyerekekkel, hogy ez folytatódik, és hogyha mi meghalunk, akkor ez utánunk még folytatódik. Mi valahol közben vagyunk a lánc közben, az egyháznak a részeként. De hogy itt látszik ezen a képen, hogy hát Ágota van a középen, Ágotának a hittanosától származik ez a kép. Ágota van középen, és ő rá néz föl az a kislány, aki maga is szeretne a hajadobbanásával is hasonlítani arra tanítóra, aki ad neki a példaképe, meg akiből szipókázik, és aki neki nagyon sokat ad. És nem csak információban, hanem pont a jelenlétével, a tekintetével. Nagyon, nagyon fontos, hogy ez a közösség, ez átadódik, és ez a gyermek odarajzolja Krisztust. Mert tudja, hogy ő is része ennek. És így, miközben, hát ha jól látom, Ágota kezét fogja, Ágota nem fogja Jézus kezét, de hát nem is lehet a kereszten, de hogy ez a közösség, ez ott van. Úgyhogy fontos, hogy az evangelizáció, a misszió, Jézus Krisztus személyének, a szeretetének az átadása a személyes találkozásokon keresztül történik, a beszélgetéseken, az együtt szenvedésen általunk történik. Isten akar minket használni. Szeméről személyre. Szemkontaktussal. Érintésre, azt mondja János, amit kezeinkkel is érintettünk. Nem tudom, hogy ez mi mindent jelent, tehát gondolom, hogy ők is ölelgették Jézust, illetve hát hányan akarták megérinteni Jézust, hogy megtapasztalják, megtapintsák, hogy itt van Isten köztünk. Az a befogadó figyelem, az a meghallgatás, az az együttérzés, az a vigasztalás, ami egy hittanórán is lehet. Meg egy kis csoportban, egy házi csoportban, amit lehet, hogy itt nem tudunk megélni egy gyülekezetben, vagy nem is lenne kellemes, hogy mindenki ránk figyel, meg 100 ember itt engem tud, hogy nem, de az, hogy egy olyan közegben, amiben én fel tudok oldódni, ahol kapok vigasztalást, megbecsülést és szeretetet. A gyerekek isszák a tekintetünket, és én is néha meglepődöm, én csak ritkán helyettesítek, de amikor oda szaladnak hozzám, ugye ritkán vagy régen látott lelkész bácsi, és jönnek ölelkezni a gyerekek. Szóval nagyon-nagyon jó érzés. Hát meg tényleg itt a táborok után, tehát egy ilyen új találkozás ősszel, tehát itt a gyerekek nagyon-nagyon örülnek a hitoktatóknak és a ifi vezetőknek. És hadd mondjam azt, hogy bennünk is van egy ilyen gyerek. Mi felnőttek is így vagyunk. És amikor így jövök, és látom a sok embert, nagyon-nagyon jó látni titeket, és nagyon érdekes össze találkozni és beszélgetni, és már várom a délutánt. De hogy a felnőttek is ki is fejezik, hogy te most miért haragszol rám? Én? Igen, mert a múltkor sem néztél rám, vagy elmentél mellettem köszönés nélkül. Ó, mondom, ugye az nem róla szólt, az rólam szólt, nem rád haragudtam, hanem el voltam az elmémben kicsit borulva. Nem. De hogy ennyire vágyunk a tekintetre, a találkozásra, arra, hogy összekapcsolódjunk. Úgyhogy ez nagyon fontos, az Isten tiszteletnek nagyon fontos része, ami a zsibongóban az Isten tisztelet előtt és után történik. Ez is van ekkora zsibongónk, meg ekkora udvarunk. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontosak. Még egy kép. A gyerekek az ágyunkba másznak, a szülők ágyába másznak. Pedig nagyon sok szép plüss játék van az ő ágyukban is, meg nagyon klasszul be van rendezve, meg kis csillagok, meg minden lógók, egyemek, de nekünk a mi ágyunk kell. És az a legigazibb, amikor ott bekuckózhat közénk, és akkor ott jobbra is, balra is egy-egy szülő, és ott a biztonság, ez a nirvána. Közénk kuckóznak. Legjobb helyen vagyok. Ezt a Szent Háromságos közösséget, apa, anya és én. Ezt szeretjük a gyerekek. Hát mi kevésbé szeretjük, amikor reggel már rugdossák az oldalunkat, de hát ez is benne van. És a harmadik kép, ez pedig a textusunk. Jézus keresztelésekor ott van a Szentlélek és az Atya is megjelenik. Sok érdekesség van a történetben. A Szentlélek, aki normál esetben nem látható, ő, vagy más esetben tűzformájú, itt galambként láthatóvá válik. Isten az Atya egy olyan kijelentést tesz, ami intim, ami nagyon megerősítő, és megbecsülést kifejező. Jézusról pedig az van feljegyezve, hogy imádkozik. Az az Atyával beszél, hát ebben nincs különös dolog, ez nem meglepő. De ez egy olyan kép, egy eszméletlen dinamikus kép, egy történés, egy esemény. Jézus engedelmeskedik és imádkozik, és Isten erősítést küld a Szentlélek formájában és a dicsérő szózattal. Richard Rohr egy isteni tánchoz hasonlítja ezt, mint hogyha Isten a Szent Háromságban egy körtáncot járna, ahol pattog a labda, vagy ahogy fogják egymás kezét, és így egymásra figyelve táncolnak. Hát na, itt még egy érdekes dolog. Isten nyilván nem azért kérte Jézust, hogy keresztelkedjen meg, mert neki szüksége lett volna rá, hanem nekünk van rá szükségünk. Jézus, ugye amikor az egész nép megkeresztelkedik a Jordánban a bűnök bocsánatára, nyilván neki nem erre van szüksége. A családi táborban volt egy áhítat, Sohai György szájából, és ő így fogalmazott, hogy Jézus abban a Jordánban merül bele, amiben már az eddigi nép az összes bűnét belecsorgatta, és benne abban bűnben, abban a mocsokban merül bele, és azt abban hát azt veszi magára, illetve azzal azonosul. Tehát ez valahol egy nagyon érdekes, szimbolikus tett, de ez még nem a kereszt halál, de azt szimbolizálja. És ebben a helyzetben, amikor Jézus ebbe belemerül, szinte átéli a kereszt halált, akkor érzi annak a szükségét az atya, hogy ott legyen Jézus mellett, és támogassa. Ezt Calvin is így mondja a kommentárjában, hogy Jézus emberségére nézve is támogatásra szorult, és jól esetett neki az atya megerősítő szava. Olvasok Ravasz Lászlótól, mert annyira szépen írja le, próbálom lassan olvasni, mert így is kell kapaszkodnunk. Ha Krisztus csak ugyan a messiás, ha ezt tudja Krisztus is, János is, ha János megtérésre és bűnbánatra keresztel, Jézus pedig bűntelen, miért kell neki Jánostól megkereszteltetnie? János vonakodik is, de Jézus így felel, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Tehát ennek így kellett lenni. Isten jogrendje azt kívánja, hogy a messiás király népével, amelyet meg kell váltania, mindenben szolidáris, részes legyen. Megosztozik vele sorsában, sőt magára veszi annak minden nyomorúságát. Elmerül benne. Ezért lett testé, ezért lett magányos, számkivetett, ezért viselte sebeinket, s adta oda hátát a verőknek. Mivel az emberi egzisztencia éppen a keresztségben olyannak szimbolizáltatik, mint amelyiknek meg kell halnia, hogy új életre támadjon, kit illetett volna inkább a megkeresztelkedés szimbolikus kötelessége, mint Jézust? Aki meg fog halni népe helyett, hogy benne és általa népe új életre, új egzisztenciára keljen. Jézus nem magáért keresztelkedett meg, mintha neki lett volna szüksége bűnbánatra, megtérésre és bűnbocsánatra, hanem népeiért, értünk, vagyis azért, hogy kifejezze, halála által nekünk szerez bűnbocsánatot, feltámadása által nekünk szerez örök életet. Ez tehát a mai alkalom üzenete. Isten maga is közösségben létező, minket a közösségre teremtett, a család, eleve a családba teremtett minket, és saját közösségébe hív ez a gyülekezet. És ez egy feladat is. Ebben akar táplálni, gazdagítani, gyógyítani. Nem egyszerű tanítással, hanem életközösséggel, megéléssel, eseménnyel és tapasztalással. Ezt adjuk tovább egymásnak. És még egy verset idézek egy angol barokk költőtől, John Donne-tól, Molnár Imre fordításában. Döngesd szívem, Szent Háromság, ne csak kopogtass, védj, sugalj, ne csak ragyogj, hogy állni tudjak, dönts le, haragod, küld rám, cibálj, éges, új létet adj. Más vára én, bitorló úr alatt, beengednélek, stétlen maradok. Helytartód elmém dolga volna, hogy védjen, de lám, ő hitvány gyöngerab. Mégis szeretlek, s hogy szeressenek, ez vágyam, ám eljegyzett ellened. Tépd el, old fel e kötelékemet, s magadhoz védj, hogy foglyoddá legyek, ha gúzsba nem kötsz, nem leszek szabad, sem szűz, ha nem megejtve általad. Legyünk csendben, és majd imádkozunk mindjárt. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük a meghívásodat, köszönjük a bizalmadat, köszönjük azt a szeretetet, amivel megálmodtál minket. Köszönjük az életünket, És köszönjük mindazokat a színeket, ízeket, gesztusokat, történeteket, szimbólumokat, képeket, liturgiákat, mindazokat az átéléseket, amiket arra adtál, hogy picit megtapasztaljunk belőled. Segíts, hogy jól kezeljük ezeket, hogy jól szemléljük, jól éljük át, hogy ne kötelességszerűen, ne kényszerből, ne görcsösen, hanem ajándékként tudjuk fogadni. Persze rengeteg kérdésünk van. A fájdalmainkkal, a sértésekkel, a sebekkel kapcsolatban, a visszaélésekkel kapcsolatban. De érezzük, hogy nem csak mi vagyunk az áldozatok, hanem nagyon sokszor mi is agresszorok vagyunk, és áldozattá teszünk másokat. Mi is mulasztunk, mi is vétkezünk, mi is sebzünk. Így teljesebb a kép. Így jövünk eléd, Urunk, hogy mutasd meg az életünket a te szemszögedből, és mutasd meg magadat, hogy lássunk, hogy táplálkozzunk, hogy gyógyuljunk, hogy beteljünk a te teljességeddel. Köszönjük, Urunk, a mostani meghívásodat az úrvacsorára. Kérünk, hogy készítsd a szívünket, lelkünket, hogy kicsit átélhessünk abból a kegyelemből, szeretetből, amit Jézusban elkészítettél a számunkra. Így hozzuk eléd a örömeinket, a bánatainkat, a személyiségünket. Szeretnénk átélni veled a pillanatot. Szeretnénk szemlélni téged. Szeretnénk gyönyörködni benned. Kérünk, Szentlélek, hogy ajándékozz meg minket. Jézus nevében. Amen. Ahogyan Krisztus tanított minket, mi is így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kárpátaljai testvéreinkre emlékezve énekeljük záróénekül az ő kis himnuszukat, mindig veled, Uram. Ezzel zárjuk az Isten tiszteletet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten áldása legyen velünk, áldás békesség, viszontlátásra.